Szám. N-edik alkalommal, ami N egyenlő 49. 49. alkalommal. Szevasztok, köszi, hogy itt vagytok. Neked is köszi, hogy itt vagy, Toni. Baromi unalmas lennék, hogyha nem lennél itt. Még magamat sem bírnám hallgatni olyan sokáig.
Ugyan, már biztos, hogy elpingpongoznál itt a fallal, vagy valami.
Egyszer elgondolkodtam rajta, hogy miért lenne egyedül podcastot csinálni. Egyébként emberek csinálják, és van belőle jó.
Hát,
de nem tudom.
Lehet felolvasó esteket csinálni, politikai monológokat.
Igen.
Szerintem ez például nagyon menne a Puzsérnak. Tehát.
Igen. Na jó, hát akkor vágjunk is bele a mai témába. Mai témánk, nagyon röviden úgy fogalmaznám meg a mai témánkat, hogy toxikus pozitivitás.
Oh, wow.
Ez egy kifejezés, amit mostanában egy csomó helyen látok leírva, és csomó helyen látom használva rossz dolgokra.
Csabi, rettenetesen örülök neki, hogy beszélsz erről a témáról. Nem tudom elmondani, hogy mennyire szükség van erre.
Igen, majdnem jól illusztráltad a problémát. Kicsit hátrébb lépnék, hogy honnan jutott ez eszembe. Kettő fő impulzus ért mostanában, amik miatt úgy gondoltam, hogy erről most felkészültem, hogy beszéljek. Először is megnéztük a Ted Lasso című sorozatot, ami egy Apple originál sorozat, tehát viszonylag korlátosan elérhető itthon olyanok számára, akinek nincsen Apple Plus vagy Apple TV Plus előfizetésük, de mindegy, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlom ezt a sorozatot, fantasztikusan jó, és nagyon fontos témákat dolgoz fel. Nagyon röviden elmondom a plotot, mert szükséges ahhoz, hogy értsétek, hogy hogyan kapcsolódik ez a témához. A sorozat arról szól, hogy van Ted Lasso, aki egy amerikai foci edző, akit hogy nem leszerződtet egy angol futballcsapat. Ami hát önmagában egy nagyon, nagyon abszurd szituáció, és hát ez pont úgy is sül el, ahogy ez hangzik.
Bocs, mielőtt tovább megyünk, tisztázzuk, hogy a foci, a futball, a soccer, a labdarúgás.
Na igen, tehát hogy pontosan attól abszurd, hogy ugye ő az amerikai focit, tehát a futkosós, tojáslabdás, tehát a Tom Brady, tehát az amerikai típusú.
Yeah, yeah.
És onnan ő a soccerre, tehát a labdarúgásra nyergel át az angol Premier League-be, ami hát ugye abszurd, mert a két sport köszönő viszonyban nincs egymással. Most tényleg a pilot résznek muszáj néhány elemét lelőnöm ahhoz, hogy érthető legyen, tehát alapvetően őt kvázi bosszúvágyból szerződteti ennek a futballklubnak a tulajdonosa, aki egy frissen elvált nő, és az ex-férjének akar bemutatni azzal, hogy tönkreteszi a csapatát azzal, hogy egy teljesen alkalmatlan edzőt alkalmaz. Na most a történet lényege, hogy hát nyilván először a rajongók, a játékosok, mindenki gyűlöli ezt az egészet, hát mi már ez, hogy egy ilyen bohócot Amerikából ide importálnak nekünk. Na, de ennek a fickónak a személyisége, tehát főszereplőnek a karaktere egy annyira ilyen természetszerűleg pozitív, derűs figura, és annyira elképesztően önazonos, végsőkig kedves mindenkivel, hogy tehát tényleg sugárzik belőle a pozitivitás, és nagyon-nagyon jó energiái vannak, hogy szépen lassan gyakorlatilag ebből a teljesen abszurd szituációból ő kimozogja magát a sorozat során, és elfogadtatja magát csupán azzal, hogy egy baromi jó ember. De ténylegesen, teljesen őszintén mindenkinek jót akar, mindenkinek a legutolsó takarítónak is megjegyzi a nevét, elmondja, hogy mi ez, jó ma a ruhája, stb. De tényleg ez a klasszikus, nagybetűs jó ember. Eddig két évad van a sorozatból, ennek a két évadnak az íve során rájövünk arra, hogy emögött alapvetően mi van. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem hiszed el, hogy egy ember lehet ennyire mindig humoros és mindig derűs, és soha nincsen semmi problémája, és mindenben mindig meg tudja látni a derűt. És hát nyilvánvalóan neki is van egy olyan eredettörténete, amiből megérted, hogy neki is vannak olyan dolgai, amiket neki fel kell dolgoznia. És itt jutott eszembe a toxikus pozitivitás, ami nem igazán jellemző erre a karakterre, viszont tök nagy irodalma van az interneten annak, ahogy ezt elemezgetik emberek, hogy most akkor Ted Lasso toxikusan pozitív. És alapvetően kicsit, de nem teljesen. És mi is ez, hogy toxikus pozitivitás? Te ezt hogy definiálnád?
Az én fejemben, amikor elhangzik az, hogy toxikus pozitivitás, akkor az jut eszembe, hogy valaki a lehető legszarabb szituációban is megpróbálja meglátni a jót, és ezzel gyakorlatilag adott esetben károsítja a helyzetet, mert nem engedi a résztvevőket arra fókuszálni, hogy itt egy probléma van, amit meg kell oldani.
Igen, ez egy 70%-os definíció, tökre erről van szó. Annyiban pontosítanám, bár nem vagyok én ehhez semmilyen autoritás, de ahogy én ezt így leszűrtem a kutatásaim során, hogy igen, tehát a toxikus pozitivitás gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy rossz szituációban a rossz részt szándékosan ignorálod, és lefeded valami álljóval annak érdekében, hogy magát a szituációt végül jóként könyvelhesd el, és ne kelljen gyakorlatilag meghempergőznöd abban az érzésben, hogy most valami rossz dolog történt veled.
Ez a minden rosszban van valami jó isnak a túltolása.
Pontosan. Tehát a pozitivitás, tehát ez leginkább úgy tetten érhető, amikor mondjuk van egy valamilyen emberi kapcsolat, egy barátság, ahol az egyik fél elmond valami nagyon rossz élményt a másiknak, meghalt valaki-e, szakítottak vele, ilyesmi. És ahogyan reagál erre a másik fél, az, hogyha azt mondja, hogy átérzem, hogy ez most nagyon rossz lehet neked, gyere, beszélgessünk róla, mondjad, itt vagyok, és itt vagyok veled ebben a dologban, neked most nagyon rossz lehet. Ez egy támogató hozzáállás. Viszont, ha ez az ember azt mondja, hogy fel a fejjel, lásd meg ennek is a jó oldalát, most már egy jobb helyen van, vagy a következő kapcsolatod jobb lesz. Tehát ez a toxikus pozitivitás, amikor gyakorlatilag azt mondod az embernek, hogy most te így nem vagy jó, most te így nem felelsz meg számomra, hanem majd, hogyha nem sokára jobban leszel, na majd akkor fogsz megfelelni számomra, hiszen most nem akarok veled időt tölteni ebben a szituációban, ebben az állapotodban, ahogy most vagy, hanem fel a fejjel, holnap egy jobb nap jön, na majd akkor minden fasza lesz, majd akkor gyere beszélgessünk.
Én egy picit ezt egy picit nem így látom, a kezdeti hasonlattal teljesen egyet tudok érteni, azzal, ahogy felvezetted azt, hogy mi az együttérző, és mi a toxikusan pozitív. Egy kicsit úgy fogalmaznám, ez a saját számíze, nem téged akarlak kijavítani, hogy inkább azt mondja, hogy neked most van egy ilyen csúnya rossz részed, mi lenne, hogyha azzal most mi nem foglalkoznánk, hanem csak minden olyannal foglalkoznánk, ami tök jó, mert engem csak az érdekel.
Hát gyakorlatilag ugyanazt fogalmaztad meg te is, hogy a rossz most, részét nem fogadja el.
Igen, de hogy most azonnal nem. Tehát most te ne érezd magad szarul, mert van egy csomó minden, ami miatt jól érezheted magad, gyere inkább érezzük magunkat jól, és ne foglalkozzunk a rossz dologgal, majd az ott jól megeszi a te lelkedet a következő időben.
Na, ez lett volna a következő kérdésem, igen, hogy mert amúgy mi történik akkor, hogyha nem foglalkozunk a rossz dologgal, mi történik azzal a dologgal, megnagyobbodik,
igen,
elbúrjánzik, és nagyon-nagyon meglepő időpontokban és területeken tér vissza kísérteni.
Igen, ilyen rettenetes képek vannak előttem, hogy egy rettenetes szituáció után mosolygunk három napig, és akkor a harmadik nap után annak, akivel a rossz dolog történt, egyszer csak nem bírja tovább, és így eltörik minden, és ötszörös energiával tör elő belőle a keserűség, és akkor az a másik ember azt mondja, hogy akkor majd beszélünk.
Igen. És egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire régi, tehát konkrétan az ókorig visszanyúló filozófiai alapjai vannak annak a világlátásnak, tehát nem a toxikus pozitivitásnak, hanem tehát a sztoikus filozófusok mondták ki azt először, hogy nem feltétlenül az befolyásolja az életedet, akár pozitívan, akár negatívan, ami történik veled, hanem ahogyan megéled, ami történik veled. És ez szerintem a mai napig, tehát én amikor ezt először megismerkedtem ezzel a mindsettel, én felkiáltottam, hogy na hát, de jó, ez egy mennyire progresszív gondolat. Nem, ez egy x ezer éves gondolat, tehát ez egy nagyon régi gondolat, ez az ókor óta létező gondolat, csak valahogy azóta sem állandósult az emberiségben, hogy így kéne gondolkodni mindig. És ugye itt jön képbe az, hogy aki toxikusan pozitív, az valószínűleg érti ezt a gondolatot, csak rosszul. Tehát hogy itt pont az történik, hogy húha, hogyha valójában azzal hatok az életemre, ahogyan megélek egy érzést, akkor tök egyszerű az élet, hiszen bármi történik, mindig csak azt kell gondolnom, hogy most jó dolog történt, és akkor jól leszek. És hát sajnos azért ez ennyire nem egyszerű.
Egy kis kitérőként nagyon, nagyon szeretném neked megköszönni, hogy felhoztad a sztóikusokat, akikkel én néhány hónappal ezelőtt találkoztam először, és bizonyos Ryan Holiday-jel, és az ő könyveivel, amik például a mindennapi sztoikus, The Daily Stoic az angol cím a könyvnek, ez 365 oldalon minden napra egy darab ilyen idézet egy sztoikus filozófustól, és ami engem megfogott ebben a dologban, az volt, hogy részben, amit te mondtál, illetve az, hogy a sztoikusnak az elmélete az, hogy azokkal a dolgokkal érdemes foglalkozni, amire van hatásunk. Uh-huh. És hogy ez egy nagyon fontos tanulság ennek, és nagyon sokat tud segíteni a mai világban, mert per pillanat az emberek mindennel is akarnak foglalkozni, és mindent is meg akarnak oldani, egy csomó olyan dolgot is, amit egyszer nem lehet, mert nincs rá hatásod, és speciál ez a toxikus pozitivitás is lehet egyfajta megoldási kísérlet az illető ezt kifejtő ember által arra, hogy egy olyan helyzetet megváltoztasson, amit nem megváltoztatni kell, hanem megélni.
Uh-huh. Na és ez. És azt hiszem, hogy mert korábbi adásban valaminek a kapcsán erről meséltem, de hogy amikor életemben először egy nagyon hosszú párkapcsolatomnak vége lett, gyakorlatilag azt a tanácsot kaptam, hogy most szánjak egy jelentősebb időt, tehát több napot arra, hogy nem interaktálok senkivel, hanem otthon vagyok, abban a közegben, ahol együtt éltünk ezzel a lánnyal, és megengedek magamnak bármilyen érzést, ami magától jön. És hogy most nagyon-nagyon-nagyon hemperegjek bele ebbe az önsajnáltató borzalomba, hogy most velem ez a rettenetes világvége dolog történt, és hogyha ezt megengedem magamnak, akkor utána sokkal-sokkal könnyebb lesz feldolgozni, és a maga kis fiókjába beletenni ezt a traumát. És hát részben így tettem, részben nem, most ez nem is érdekes, de hogy a tanács az egy jó tanács, az biztos. Tehát azt azóta sok ponton visszaigazolta az élet, hogy ezt érdemes csinálni traumákkal, akár kicsik, akár nagyok.
Ezt abszolút alá tudom írni. Az én egy korábbi 6 éves kapcsolatomnak a végén, nem tudatosan és nem bárkinek a javaslatára, csak véletlenül megengedtem magamnak azt a szituációt, hogy ültem a kanapén, néztem a dohányzóasztalt, amin ott volt egy toll. És tudtam, hogy azt a tollat az a valaki rakta oda, amikor még együtt laktunk néhány nappal ezelőtt, és így ez ilyen tehát nagyon nehezen mutatok ki intenzív érzelmeket, és ez a azonnal sírva fakadás, és tehát ezt ott az üres lakásban egyedül megélni, de biztos vagyok benne, hogy segített a helyzet feldolgozásában. Uh-huh. Most főleg így, hogy kvázi az elméletet is ismerem mögötte, csak tudom, hogy volt ilyen szitum.
Igen, és ezt szerintem nagyon-nagyon kevesen merik maguknak megengedni, mert valahogy, mint hogyha azt próbálná tanítani nekünk a társadalom, hogy ez egyfajta gyengeség, ami ugye támadási felületet ad, meg akkor mások alá helyez téged erőviszonyok tekintetében, hogy te gyenge vagy, hogyha sírsz, meg hát hogyha emiatt sírsz, akkor hogy bírod majd ezt a terhelést az életben. Ezek nagyon-nagyon rossz mondatok, igen, amiket nagyon rosszkor tudnak emberek mondani.
Akit ez érdekel, hallgassa meg a Gross Mindset-es adást. Nem baj az, hogyha az ember gyengének mutatkozik, mert azt is meg kell élni, mert abból tudunk tanulni, hogyha elfogadjuk, hogy vannak hiányosságaink, vannak gyengeségeink, csak azon lehet erősíteni, amiről elfogadjuk, hogy erősíthető.
Így van. És itt egy kicsit kinyitnám a témának a másik ajtaját, amivel készültem. Nem kapcsolódik nagyon szorosan, és egy kicsit meglepő fordulat lesz. Találtam egy hindu szerzetesnek egy kvázi TED talkját, vagyis hát pontosabban ő 10 évig volt, nem tudom, Kolostornak hívják náluk?
Kolostornak is, hívják.
Igen.
Most épp láttam a Dr. Strange-et, vágom ezt az egészet.
Na igen, tehát ezt a fajta... Na igen, tehát hogy Dandapaninak hívják ezt a fickót, egy nagyon jó arc egyébként, ő most abból él, vagy hát most az neki így a projektje, hogy járja a világot, és előad a gyakorlatilag a tudatosságról, mindfulnessről hívd, ahogy akarod, minden kultúrában máshogy hívják, nyilvánvalóan ezt spirituális, meg valamennyire vallási alapokonról indítja, de nagyon közérthető, meg nagyon, nagyon jó pofa a csávó, és ő magyarázta el úgy, ezt az egész mire irányítod az energiáidat dolgot, ahogy én először úgy igazán jól megértettem, és felfogtam, hogy nem kell se vallásosnak, se spirituálisnak, se törökülésben hümmögő embernek lenned ahhoz, hogy tök sokat tudjál magadon segíteni. Ő úgy magyarázta el ezt a dolgot, hogy az elméd és a tudatosságod az két teljesen egymástól függetlenül jelenlévő dolog. Gyakorlatilag van az elméd, amiben minden történik. Az összes létező kavargó gondolat, minden impulzus, ami ér, 10 másodpercenként változik. A tudatosságod pedig egy kontrollálható erővel valahova fókuszálható dolog, ami gyakorlatilag egy slagcsőként a bizonyos területeire csatornázza az energiákat az agyadban. Magyarul, bármi történik veled, hogyha eléggé, és ez ugyanúgy működik, mint egy izom, tehát gyakorlatilag, mint egy izmot is erősítesz, edzel, stb., egyre inkább tudod erősíteni a willpower, nem tudom, hogy mondjuk ezt szépen magyarul. Hát hívjuk fókusznak, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag a fókuszod, tehát az agyadnak az a képessége, hogy bizonyos területekre tudja irányítani a tudatosságodat, az egy fejleszthető izom. És hogyha ezt megtanulod használni, akkor hatalmad lesz a fölött, hogy mondjuk fölkelek reggel, megkérdezem saját magamtól, hogy valójában én miért vagyok ezen a földön, mi az én célom, én milyen ember vagyok, milyen dolgokat szeretnék csinálni, milyen emberekkel szeretnék bizonyos dolgokat csinálni, és ehhez milyen út vezet. Ehhez a mai napon ezt a picike kis kavicsot fogom hozzátenni, és amikor valami le akar erről az útról téríteni, ami nem én vagyok, hanem valaki másnak az energiája, valaki másnak a céljához kéne valami túl sok energiát adnom, akkor azt mondom, hogy nem, én nem ez az ember vagyok, én most nem ezt fogom csinálni, hanem a saját kis célomra fókuszálok, és ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű hangzik így, hogy elmondjuk, és persze a való élet ez tök más. Erről is egy csomó adásunk szólt, hogy hogyan találj fókuszt az életedben, meg time management, meg mindenféle mindset dolgok, tehát ez amúgy egy nehéz dolog, de be fogok linkelni az adáshoz egy 20-pár perces előadását ennek a monk faszinak, aki nekem tök inspiráló volt, semmi egetrengető újdonságot nem árul el igazából, csak tök jól tálalja, hogy igen, nagyon jól mondja el, és a végén én esküszöm azt éreztem, hogy hát basszus, ha ez ilyen egyszerű, holnap fölkelek és csinálom.
Itt szeretnék egy kis kitérőt tenni, mert nagyon tetszett, ahogy elmondtad ezt az izmos hasonlatot, csak azért, mert jó helyről minél többen hallanak, és szeretnék abban az illúzióban lenni, hogy bár mindenki, aki hallgatja ezt a műsort, azok már abszolút tisztában vannak ezzel, akkor tőletek elnézést kérek, hogy magamat ismétlem, de szerintem ezt nem, vagy ismétlem azt, amit már tudtok, de egy nagyon fontos dolog, nem feltétlenül a nyugati és keleti világnézeteknek a hatása, vagy különbsége, hanem úgy egyáltalában az emberi létezésnek egy furcsa dilemmája, mivel nem tanuljuk meg ezt a dolgot, amit mondani fogok, a különbség a között, hogy mi fizikai, és mi lelki, és hogy ezek a dolgok mennyiben hasonlóak egymáshoz. Hát mi fizikai? Fizikai az, hogyha fáj a hasam. Ha fáj a hasam, akkor vagy fáj a fejem, beveszek valamit hasfájásra, beveszek valamit fejfájásra, illetve hogyha szeretném, hogy erősebb legyek, akkor elmegyek edzeni, és edzem az izmaimat, mert ez fizikai, ezt értjük. Ezt megtanultuk a szüleinktől, az iskolában, mindenhol ezt mondják nekünk. Mit kell csinálni, hogyha a lelked fáj? Akkor mit csinál az ember? Minden nap megmossuk a fogunkat, mert tudjuk, hogy kell fogat mosni ahhoz, hogy egészséges legyenek a fogaink. Mit csinálunk minden nap azért, hogy a lelkünk egészséges legyen? mit csinálunk azért, hogy a lelkünk, meg a tudatunk, a fókuszunk, amit az előbb említettél, az edzett legyen. Nagyon sok területe van az elménknek, a lelkünknek, a tudatosságunknak, ugyanúgy, ahogy nagyon sokféle izom is van a testünkben, amiket mind lehet edzeni, mind lehet fejleszteni, és mindnek lehetnek problémái is, amikkel foglalkozni kell. És hogy az miért oké, hogy én elmegyek az orvoshoz, hogyha valami nagyon fáj, de hogyha nagyon fáj a lelkem, akkor csak ülök, és azt mondom magamnak, hogy de inkább nem fájjon. Képzeld már el a fordítottját, fáj a lábad, és tudom, hogy van egyébként ilyen ember, aki megmagyarázza magának, hogy nem fáj. És leéli az életét fájós lábbal, de basszus, sokkal hamarabb elmegyünk a testi problémáinkkal orvoshoz, mint a lelki problémáinkkal egy olyan emberhez, aki ahhoz ért. Sőt, stigmatizáljuk az egészet, hogy valaki a lelkét akarja gyógyítani, mert mi, most te hülye vagy, vagy idióta. és ugyanez igaz a mindfulness-re, meg ezekre a gyakorlatok is, hogy miért te most ilyen zenmester leszel, most te levitálni akarsz. Ne csináljuk már ezt, emberek, könyörgöm. Ne legyen már megbélyegezve az, hogyha valaki egy kicsit befelé fordul, és szeretne egészséges lélek lenni egy egészséges testben. Bár nem tudom, hogy ez nagy kérés, mert van, aki az egészséges testet sem érzi úgy, hogy ez egy olyan fontos lenne. Én is megeszem a szarkajákat, meg én sem tornázok minden nap, de a lelkemre meg próbálok odafigyelni. Tehát...
Hát egyébként erről is beszéltünk már sokszor olyan kontextusban, hogy tehát ez végső soron oda vezethető vissza, hogy te mennyire vagy jóban magaddal, mennyire szereted magad, mennyire hiszed el magadról, hogy te megérdemled, hogy te egy épp lélek legyél egy épp testben. Ezt szintén most nem mondanám ki, mert szerintem már sokszor beszéltünk róla, vagy ha nem beszéltünk róla eleget, akkor szóljatok és megpróbálhatjuk. De tehát a másik meg, ami tehát nem én lennék, ha nem vetném fel azt az aspektusát ennek a kérdésnek, hogy még a lábfájást fedezi a TB, a pszichológust nem, és kurva drága.
Ez per pillanat a rendszernek a hibája, hogy aki nem? Csak a testi problémákra tekint olyan dologként, ami tehát miért nem fontos az embereknek a lelke egy társadalomnak? Van olyan társadalom, ahol fontos. Nem.
Igen, csak ez megint politika, és ezt is sok adásban előhoztuk már, hogy ugye hát milyen emberekre van szüksége egy illiberális hatalomnak, lelkileg, testileg beteg, kiszolgáltatott, szegény.
Roncsokra,
igen. Na, de amúgy reflektálva arra, amit ezelőtt mondtál, hogy nem tanuljuk meg a mentális egészségnek a nulladik lépéseit sem. Ez tök érdekes, de ennek a Monknak az előadásában elő is kerül, hogy tegye fel a kezét, akitől rendszeresen kérték a szülei vagy a tanárai, hogy koncentráljon. És akkor nagyjából mindenki föltette a kezét, és utána a következő kérdése az volt, hogy oké, és tegye fel a kezét az, akinek megmutatták, hogy kell. És nem teszi föl senki.
Igen, mert magától értetődőnek tekintik az emberek. Hát a koncentrálás az, hogy így erősen ránézel, és akkor úgy olvasod, hogy figyelsz. Uh-huh. Közben eszembe jutott, hogy azért próbáltak erre szofisztikáltabb magyarázatokat is adni. Azt mondták, hogy ne gondoljál közben más dolgokra. Ne gondoljál közben a játékra, ne gondoljál közben a mesére, hanem mit tudom én, a velszivárdokra gondoljál, miközben...
Magyarul megtanítjuk már a 6 éves gyereknek, hogy a gondolat bűn. És hogy amiben éppen van, és ami az ő jelene, és ami természetesen történik vele, az nem jó. Az helytelen, mert arra kell gondolni, amit én mondtam. Ahelyett, hogy azt mondanánk neki, hogy mondjuk ne napi 7x45 percben 6 féle tantárgyban kell ötösnek lenned mindig, különben nem érsz semmit. Mondjuk mi lenne, hogyha olyan oktatási rendszerünk lenne, ahol arra kell figyelni, és annyit, amennyit egy egészséges ember tud, és segítenénk ebben, hogy mondjuk nem az a baj, hogy a mesére gondolsz közben, hanem hogy mondjuk gondolj most csak 10 percig erre a dologra, ami elég érdekes, hogy ne kelljen a mesére gondolni közben, vagy mit tudom, tehát hogy tiltás helyett támogatás. Na,
itt jön be az egyik nagyon fontos mindfulness ilyen oktató példázat, vagy minek hívjam, a rózsaszín elefánt. Tudod, mi a rózsaszín elefánt?
Persze, az Inception óta tudom.
Igen. Ha azt mondom neked, hogy ne gondolj rá, akkor ott lesz a fejedben egy rózsaszín elefánt. Ezért nem lehet valakit rávenni a koncentrálásra úgy, hogy megkéred arra, hogy ne gondoljon semmi másra, csak arra. Mert minden eszébe fog jutni, amire nem akar gondolni. azt kell megtanítani az embereknek, hogy ha eszedbe jut valami más, akkor igen, ott van. De most nekem ez most nem fontos. Én ezzel akarok foglalkozni. Nem a másikkal nem akarok foglalkozni, hanem ezzel akarok. És ez az, ami ehhez a tudatos figyelemhez vezet.
Igen, és egyébként barátném ugye jógaoktató, és ő szokta az óravégi relaxációnál ezt, ugye mindenki fekszik, csukott szem, zene, stb. Megcsináltad a gyakorlást, ügyes voltál, és most ne irányítsd a gondolataidat, ne feszítsd az izmaidat, teljesen lazulj el, és ha jön egy gondolat, nézd meg, engedd el. Tehát ez, hogy nézd meg, és engedd tovább a gondolatot, szerintem ez tök jó. Tehát az én fejemben ez nagyon szépen ilyen vizuálisan megjelenik, hogy a gondolatok, mintha nem tudom, ilyen madarakként röpködnének fölöttem egy mezőn, és hogy nem baj, hogy ott vannak, megnézem, repül tovább. Jön egy másik, megnézem, repül tovább. És hogy eközben sem arra gondolok, hogy most mi körülöttem a szoba, amiben vagyok, vagy mik a problémák az életemben, vagy mi lesz holnap a melóban, vagy mit fogok vacsorázni, hanem csak nézegetem a madarakat, ugye? Tehát, hogy
ehhez képest az erőltetett koncentráció az, hogy megragadod a madarat, és ordítasz rá telitorokból, hogy én nem akarom, hogy itt legyél.
Pontosan. Igen, és amúgy szerintem nagyon sok ember, aki megpróbálkozik a meditációval valami YouTube tutoriál alapján, vagy nem tudom, szerintem a legtöbben azért hagyják abban, mert azt hiszik, hogy ezt így kell csinálni. És azt hiszik, hogy aki meditál, annak nincs ez a problémája, hogy jönnek a gondolatok. Tehát úgy gondolunk az ilyen jógikra, meg nem tudom, meg a rendszeresen meditáló emberekre, hogy nekik annyira máshogy és annyira tökéletesen működik az agyuk, hogy nekik ez a probléma nincs. És hogy ők csak ülnek és a semmit csinálják, de hát ilyen nyilvánvalóan nincs. Tehát...
És egyébként pontosan ez a baj azzal a toxikus pozitivitással is, amivel az egész adást indítottad, hogy az is egy ilyen kényszeres dolog, hogy szándékosan megpróbálunk valamivel nem foglalkozni, és csak jó dolgokkal foglalkozni. Ez is egyfajta megkülönböztetése a gondolatoknak, nem pedig ez az elfogadó, elengedő dolog, hogy hagyom, hogy áthaladjon rajtam. Nem akarom megtiltani magamnak a rossz dolgokkal foglalkozást, ahogy esetleg a toxikusan pozitív ember tenné, vagy várná el.
Hát igen, és hát nyilván lehetne itt sokat elmélkedni okokról, meg nagyon hasonló dolgok idézik elő ezt a fajta emberi működést, mint ami a legtöbb más társadalmi problémánkért is felelős. Tehát ugye az a folyamatos kényszeres megfelelés a igazából egy arctalan, nemtelen, szürke, nagy masszának, ami maga az interneten lévő, nem is csak az interneten, igazából a mindenhol minket körülvevő világ, ahol ahhoz szoktunk hozzá, hogy mindig feedbacket kapunk, mindig kapunk egy visszajelzést, ami döntően csak akkor pozitív, ha úgy működünk, ahogy kell, három idézőjelben, vagy úgy működünk, ahogy a legtöbben működnek, és hát ugye hogyan nem működnek az interneten a legtöbben? Úgy, hogy arról beszélnek, ami őszintén bántja őket, hogy most történt velük egy rossz dolog. Hány youtubert látsz a depressziójáról beszélni? Jó, egyébként egyre többet, tehát hogy a self-help vonal is amúgy növekszik a maga hibáival együtt, de hogy alapvetően ez van ránk nyomva, hogy mindig mosolyogjál. És hogy azoknak az embereknek vannak sok barátai, sok élmény, tehát azok az emberek rendelkeznek a jó dolgokkal, akik vidámak. És hogyha én megosztom, hogy én nem vagyok most éppen vidám, akkor ugyanúgy gyengeséget mutatok, mint hogyha bevallom, hogy most három napig zokogtam a kanapén az exem miatt. Tehát ezek ilyen
Emlékszel arra... már sajnos a Social Dilemmában volt az, hogy a kislánynak a családban volt az a problémája, hogy mit rak ki az internetre, és egy picit nekem bevillant, hogy például én, nekem fogalmam sincs, hogy mi jelen pillanatban a mondjuk 10 éves társadalomnak a társadalmi elvárása abból a szempontból, hogy mit kell felrakni TikTokra azért, hogy te elfogadott legyél. Hát mi az, amit meg... És az az igazság, hogy amikor így csak így megpróbálok elgondolkozni rajta, így taszít a dolog, hogy ajjaj, én attól tartok, hogy ez nem biztos, hogy ebbe a nyúlüregbe bele akarok ugrani, mert itt egy csomó olyan dolgot találnék, ami rettentően káros.
Hát nem irigylem magamat, amikor lesz egy 8-10 éves gyerekem, mert hogy addigra ez csak rosszabb lesz, az szinte biztos. Bár egyébként, tehát, hogy ne így fejezzünk be megint egy adást, hogy úristen, a vesztünkbe rohanunk, és megesz minket a Skynet. Tehát amellett, hogy nő az impulzusok száma, meg alapvetően egy negatív előjele van ennek az egész elvárásrendszernek, azért azt is látni kell, hogy pont a TikTokon rengeteg hasznos edukatív tartalom van, amit fiatalok csinálnak fiataloknak, és egyébként ott is egyre erősödik az a vonal, hogy ők is beszélgetnek ezekről a témákról, amikről például mi itt ma. Tehát vannak olyan YouTube, vagy TikTok, vagy mit tudom én, Twitch sztárok a mostani tizenévesek között, akik tudnak őszintén beszélni mentális egészségről, meg ilyesmit. Tehát, hogy nem kell egyáltalán temetni szerintem a mai fiatalokat, sőt, bizonyos tekintetben egyszerűen rájuk van kényszerítve, hogy idő előtt megérjenek ezekre a témákra, mert mivel mennyiségben rengeteg internetet fogyasztanak, a nagyszámok törvénye alapján eljut hozzájuk ez is. Mert hál' Istennek van ez is az interneten, hiszen például mi is gyártunk ilyet, bár mi boomerek vagyunk lassan.
Igen. És én nagyon nem szeretnék itt politikai irányba menni, de azért annyit muszáj megjegyeznem, hogy én nagyon örülnék neki, hogyha nem fillérekért dolgozó, kizsigerelt, agyonhajszolt tanárokkal kellene napi 8 órát együtt tölteni ezeknek a gyerekeknek, hanem egészséges lelkivilágú emberekkel, akik, és ezzel nem bántani akarok egyetlen oktatót, csak tudom, hogy nem ő tehet róla, hanem minden is tehet mindenről, de hogy mennyivel jobb lenne, hogyha olyan emberek lennének, akik észreveszik azt a gyereket, hogy figyelj, baj van, nem akarsz róla beszélni, és olyan környezet lenne egy osztályban, ahol ezeket a dolgokat meg lehet beszélni, ahol nem az van rákényszerítve a gyerekre, hogy titkold el minden bajodat, mert biztos, hogy keresztre feszítenek miatta.
Hát,
ez jó sikerült, ez a pozitívra kihozás.
Igen. Na jó, hát akkor most mindenki gondoljon egy boldog rózsaszín elefántra. Megvan?
Aha, de ez nem toxikus pozitivitás?
Dehogy nem. Micsoda keretes szerkezet. Na jó, hát ennél nem lesz jobb végszavunk szerintem, úgyhogy köszönjünk el, amíg nem rontjuk el még jobban. Úgyhogy köszönjük szépen. Nem sokára jövünk, pontosan egy hét múlva jövünk a jubileumi 50. adással, amire még nem tudom, hogy találunk-e ki valami különlegeset, de ha nem, akkor... Bocs.
Ti, hogyha esetleg kitaláltok valami különlegeset, és ezt az következő egy-két napban hajlandók vagytok velünk megosztani, annak csak örülünk. Nagyon sokan vagytok, sokkal több jó ötletetek van, mint nekünk bizonyára.
Így van. És valószínűleg jobban rá is értek. Á, nem. Nem. Nem hiszem.
Szeretnéd, hogy ők csinálnák az adást, és mi lennénk a hallgatók.
Fordított nap. I like that. Oké. Okay. Na jó, oké, köszönjük szépen, akkor nem sokára jövünk, és sziasztok.
Sziasztok.